értette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból.
Én Báthori István, erdéli vajda és székelek ispánja, ez országot és Magyarországbeli vármegyéket törvényökben, szabadságokban és religiójukban meg nem háborítom. Sőt, minden rendbeli embereknek, valakiknek én előttem törvénye szolgáltatik, mind erdélyországbelieknek, mind magyarországbelieknek, sem kedvért, sem atyafiságért, sem barátságért, sem adományért, sem semminemű szín alatt való dologért nem kedvezek, hanem mindennek személi válogatás nélkül igaz törvényt szolgáltatok. Isten engem úgy segítse.
A magyar, az erdélyi, valamint a lengyel és a litván történelem egyik kiemelkedő egyénisége, az 1533 és 1586 között élt Somlyai Báthori István erdélyi fejedelmi esküjének részletét hallották, amelyet 1571-ben megválasztásakor mondott, s amelyet a Kossuth Rádió 1975-ben elhangzott Történelmi arckép csarnok című műsorában Mádi Szabó Gábor idézett fel. 1575-től Somlyai Báthori István már az európai nagypolitika komoly tényezője, lengyel királyként és litván nagyfejedelemként. 1575-ben választják meg, 1576-ban koronázzák lengyel királyá. Az esemény 450. évfordulójára 2026-ban emlékeztek. Somlyai Báthori István kivételes pályája Erdélyhez kötődő, hosszabb, 1575-ig tartó szakaszáról hallanak. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok.
A Báthori család már a középkorban jelentős szerepet játszott a Magyar Királyságban, a két nagy ág, az Ecsedi és Somlyai Báthoriak.
Uborni Teréz, történész.
Míg Mohács előtt azt mondhatjuk, hogy az ecsedi bátoriak töltöttek be fontosabb szerepet, azonban Mohács után a Somlyai Báthoriak karrierje ívelt föl, éppen Báthori István révén, aki egyúttal erdélyi fejedelem is lengyel király is volt.
Ki ez az ember? Hogyan kerül az erdélyi hatalom csúcsaira, és aztán egy európai jelentős állam, a Lengyel-Litván Államszövetség uralkodói méltóságába? Milyen adottságai vannak? Kik segítik? A történelem iránt érdeklődő is tudja, hogy nehéz gyermekkor után következik be mindez.
Somlyai Báthori István 1533-ban született Szilágysomlyón, édesapja 34-ben halt meg egy évvel, tehát a kisfiú születése után, és az édesanyja is 10 évvel később meghalt, Telegdi Katalin. 8-an voltak testvérek, ő volt a legfiatalabb. Várdai Pál esztergomi érsek udvarába került aprótként, ott tanulhatott már nyelveket. Ezt követően első Ferdinánd udvarába került Bécsbe, ahol szintén nyelveket tanulhatott. Megőrizték a források azt is, hogy magával 5. Károly német-római császárral is egy fogadás alkalmával találkozhatott, és őt később is példaképének tekintette, mint uralkodót, de számára talán a legkülönlegesebb élmény az volt, amikor 1549-ben több hónapig tartó itáliai utazáson vett részt. Nagyon képzett, tehetséges fiatalemberrel van dolgunk, akinek azonban az életútja később vezet igazán a csúcsra.
Hogyan kerül ez a fiatal, tehetséges és a Habsburg udvarban is jól ismert ember Erdély azon köreibe, amelyek ellentétes célokat vallanak a Habsburgokkal? Hol van itt a fordulat gyökere?
Az 1560-as évekről kell ennek megértéséhez beszélnünk. A keleti ország részben Erdély központtal Szapolyai János király fia, János Zsigmond, vagy második János választott király uralkodik. A Somlyai Báthoriak fő birtoktestei ebbe az ország részbe esnek, tehát értelemszerűen a család a szapolyai uralom alatti ország részben éli az életét, és ehhez az uralkodóhoz csatlakozik, illetve a korszakot általában is jellemzi, hogy a főúri nemesi családok fiai akár az egyik vagy a másik uralkodóhoz csatlakoztak, vagy pártot is változtathattak. De ami döntő szempont volt, hogy hol helyezkedett el a család rezidenciája, várai, birtoktestei, illetve a család többi tagja, nagyobb fiúk, ha szabad így fogalmaznom, András és Kristóf, Ismár, Bennel, lévén a legtekintélyesebb, legbefolyásosabb főurak között. Nyilvánvalóan ezen az oldalon keresték karrierjüket. Bátor Istvánról már el kell mondanunk, hogy már 1556-ban az erdélyi rendek egyfajta vezér alakja. Ő volt az, aki Jagelló Izabella királynét és fiát II. János választott magyar királyt, amikor beérkeztek 1556. októberében Kolozsvárra, akkor a rendek nevében egy szónoklattal fogadta. 1559-ben Izabella királyné váradi kapitánnyá nevezte ki. A váradi kapitányság, mondhatjuk, hogy a királyi vagy a fejedelmi cím után szinte a második legnagyobb rang volt katonai vezetőként. No, a vereséget is szenvedett az első Ferdinánddal folytatott 1562-ben a Hadadik csatában. Később azonban számos sikeres ütközetet is megvívott, és katonaként, váradi kapitányként emelkedett egyre magasabbra. Diplomataként akkor lépett színre 1563-ban, amikor először ment Bécsbe követségbe, hogy tárgyaljon ekkor még első Ferdinánddal, Erdély, illetve Szapolyai II. János képviseletében. Noha tudjuk, hogy az 1538-as váradi béke volt az a megállapodás a két dinasztia között, amely papíron legalábbis ketté osztotta az országot, de ezzel a váradi békével, amelyet nem is cikkelyeztek be és nem emelkedett törvényerőre, ez a küzdelem nem állt meg. Az apák harcait a fiúk folytatták tovább, hogy ki lesz Magyarország egyszemélyű uralkodója, a Habsburgok és a Szapolyaiak. És ebben a küzdelemben több tárgyalás is volt. 1563-ban ment először Bátor István követként Bécsbe, meg feneklettek ezek a tárgyalások. Habsburg részről azt követelték, hogy II. János mondjon le a választott királyi címről, Ferdinánd írásos érvelése. Ő maga is a magyar királyi címet viseli. Készültek az ő fiának, Miksának a megkoronázás, és egy levelében írja Ferdinánd, hogy abszurdnak, lehetetlennek tűnik, hogy Magyarországnak egyszerre három királya legyen. És valóban 1563 meg is koronázták Miksát, tehát előállt ez a helyzet. Nos, ekkor a tárgyalások nem vezettek sikerre, majd folytatódtak a határ mentén, a Felső-Tisza vidékén a fegyveres összecsapások, és egy adott ponton Szatmárvára alatt született egy olyan megállapodás, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a meg nem valósult szatmári megegyezés, hogy a két uralkodó között hogyan osztható meg az uralkodói cím. Az ország területe patthelyzet állt elő, hogy a katonai erők nem tudták elsöpörni sem egyik, sem másik uralkodót. Bátor István és egy lengyel nemes úr, Nisovszky Szaniszló, magyarosan fogalmazva, vitték a Szatmárvára alatt megkötött békepontokat Bécsbe. 1565 a békepontokat elfogadhatónak találták a bécsi udvarban, amikor is üzenet érkezett Erdélyből Bátori István számára, II. János új feltételeket szabott tudnilik. II. János Konstantinápolyból a fényes oszmán portáról kapott üzenetet, a szultán felajánlotta a segítségét a Habsburgokkal szemben. Erre válaszul II. János megváltoztatta a béke szempontjait, és azt üzente követének Bécsbe, új feltételeket szabott, hogy mindent vissza. Vagyis az összes Habsburg foglalásokat követeli vissza, mert ha nem, kilátásba helyezte a török hadak támogatását az ő oldaláról. Ez komoly problémát okozott, ugyanis Bécsben Bátor Istvánt vádolták meg, hogy az ő elméjéből pattant volna ki a feltételeknek a megváltoztatása.
1565-től, tehát a 60-as évek második felében már Bécsben fogoly.
1565 júniusában fogták el, 67 július elején bocsátották szabadon is. Ezzel kapcsolatban egy érdekességet szeretnék elmondani, ugyanis a történeti köztudatban vagy a szakirodalomban is sok helyütt olvashatjuk, hogy Bátori Istvánnak ez a több mint két éves fogsága, ez egy tisztes fogság volt, amikor is ő ott az udvarban találkozhatott külföldi követekkel, kapcsolatokra tehetett szert, és így tovább. Ez egy tévedés, amit jó lenne megcáfolnunk, ez egy keserves fogság volt.
A követként fogságba vetett Somlyai Bátori István levele Habsburg Miksa császár magyar királynak. 1565. június, Bécs. nem tudom, legszentebb császár és legigazságosabb király, ugyan miért és mi okból érdemeltem meg gyalázatos fogságomat. A béketárgyalás ügyében soha semmit nem vétettem legszentebb császári és királyi felséged ellen, hanem őszinte szándékkal és a lehető legnagyobb erőfeszítéssel azon munkálkodtam, hogy a kezdődő béke és megegyezés császári felséged és az én fejedelmem között végre szerencsés kimenetelű legyen.
Török politikai feltétel volt az, hogy Báthory István visszanyerhesse szabadságát 1567 nyarán. Mi történik ezután?
Amikor hazatért Bécsből, visszavonult szilácsomjói birtokaira, János Zsigmond nem fogadta szívesen. János Zsigmond 1571. március 14-én elhunyt.
Kossuth Rádió 2015. Regényes történelem. Házi Hunor műsorában Oborni Teréz történész beszélt.
Mivel Szapolyai János Zsigmond meghalt, az a veszély állt fenn, hogy a Porta újra tervezi az Erdélyhez fűződő kapcsolatát, és nem ez a viszonylag szabad, szövetségesi, de mégis alávetett helyzet áll fenn, hanem ennél egy sokkal erőteljesebb függést teremtenek. Ezt sem akarták az erdélyi rendek, amelyek 1567-ben, tehát még János Zsigmond életében törvénybe iktatták azt a bizonyos jogukat, amelyet a szultántól kaptak, és amely a libera electio, tehát a szabad fejedelem választás joga volt. Az erdélyi rendek maguk szerették volna olyan valakit választani maguk számára uralkodónak, akiben megbíznak, akit ők szerettek volna választani.
Áprilisban erdélyi vajda, egy hónapra rá, május erdélyi fejedelem Báthory István. Mi történik?
Zűrzavaros hetekben több fejedelem jelölt is színre lépett. Az egyik közöttük Bekes Gáspár volt, János Zsigmond egyik első diplomatája, aki egyébként nagyon hasznos tevékenységet folytatott a megelőző években Bécsben. Azonban a fejedelemválasztó országgyűlés május 25-én történt meg az a felismerés, hogy Báthory István lenne a legmegfelelőbb erre a tisztségre.
Milyen érvek mellett?
Az egyik levélből, Hagymási Kristóf leveléből értesülünk, miközben az erdélyi urak zajongtak az adott teremben, és azt tárgyalták, hogy ki lehetne közülük alkalmas arra, hogy a fejedelmi széket betöltse. Egyszer csak csend leve, s mindeneknek szeme az Báthory uramokra veté magát. Tudnilik Báthory Kristófra és Istvánra, akik vitathatatlanul a legtekintélyesebb, legbefolyásosabb, legműveltebb, mind a két báthori fivér rendkívül tehetséges, művelt ember volt, és egyszer csak felismerték, hogy az az ember, aki az elmúlt évtizedekben akár váradi kapitányként, akár a rendek szószólójaként, vezéralakjaként kiemelkedett közülük a fejedelmi rangra, nagyszerűen megfelelne.
Egyik levelében Hagymási Kristóf jegyezte le, miként nyilatkozott a frissen erdélyi fejedelemmé választott Somlyai Báthory István 1571 tavaszán. Tüstént írunk római császár Miksa úrunk ő felségének, mert mi bizony soha ellenségei nem leszünk, sem neki, sem az kereszténységnek. Az, mi történt, annak okai nem vagyunk. Ez mostani veszedelemben és az töröknek közel voltában hazánkat vérbe, nyomorúságba nem vethetjük.
Most fejedelmet mondok ugyan, de uralkodásának első 5 évében erdélyi vajdának nevezte magát Báthory István, mégpedig nagyon-nagyon átgondolt, megfontolt döntésből fakadóan.
Oborni Teréz történész.
Egyfelől megválasztása után azonnal hűséget esküdött Habsburg első Miksa magyar királynak, és célszerű volt magát erdélyi vajdának címezni a középkori hagyományoknak megfelelően.
Liszti János kancellárhoz írott levelében Somlyai Báthory István erdélyi fejedelem ekként jellemezte, milyen is az ő uralkodói helyzete. Gyulafehérvár, 1572. február. Csak kevés az, aki az én őfelségéhez való alávetettségemet értse, Azon kívül engemet ugyan szabad fejedelemnek vélnek, pedig az török követ az, kinek nem illik ellene szólanom, mert ha én ezt kijelenteném, hogy nem én magam nevében bírom és adminisztrálom ez országot, mi lehetne nekünk hirtelenebb veszedelem?
A vajdai cím nagyon megfelelt a fényes porta elvárásainak is. Második Szelim szultántól 1572-ben megkapta azt a átnámét, amelyben őt, mint Erdély vajdáját, Erdély élére állítják. Bátori volt az, aki fölismerte, hogy ez a kis ország, ez a keleti országrész, amelyet most már Erdély fejedelemségnek nevezünk 1571-től, a két korabeli nagyhatalom sarkpontjában van elhelyezve.
Ön az egyik írásában használja a kétirányú egyensúlypolitika kifejezést. Erdély a két nagyhatalom, a Habsburgok és a oszmán török birodalom között kívánja ezt alkalmazni. Mit jelent ez Báthori István olvasatában?
A kétirányú egyensúlypolitika alatt azt értjük, hogy Báthori István fogalmazta meg először, hogy Erdély a magyar királyságról leszakadt keleti országrész, amely kényszerből lépett az önálló állammá alakulás útjára.
Mohács és az utána következő zavaros évtizedek eseményeinek és erőviszonyainak következtében.
Így van, Mohács 1526 és Buda 1541. évi eleste után Báthori István felismerte, hogy a két korabeli nagyhatalom vagy szuperhatalom közé szorított ország résznek életben kell maradnia, meg kell maradnia, és ezért ezt a kétirányú egyensúlypolitikát kell folytatnia, az egyiket alávetettségünk kifejezésével megbékíteni írta, gondolván itt a Habsburg magyar király hatalmára és a mögötte álló hatalmas birodalomra, a másikat pedig meghajlással, ajándékokkal és egyéb jó szavakkal szintén alávetettségünk kimutatásával kell megbékíteni. Ez az a kettős alávetettség, amit egyébként a 20. század közepén Csészabó László úgynevezett, hogy ekkor indult meg a nagy erdélyi színjáték, idézőjelben mondom, és semmiképp sem pejoratív, rossz értelemben, hanem ez egy kényszer szülte politikai felismerés volt, és éppen, hogy Báthori éleseszűségét és mesteri diplomáciáját jelzi, hogy az 1570-es években ezzel a kétirányú egyensúlypolitikával mindkét oldalról elhárított egy nagyon komoly fegyveres beavatkozást.
Betlen Farkas történetíró históriája szerint Somlyai Báthori István erdélyi fejedelem így fogalmazott Erdély helyzetéről. Figyelembe véve, hogy ez a tartomány a földkerekség két leghatalmasabb uralkodója közé van helyezve, és az emberi erőtől, valamint segítségtől egészen meglévén fosztva, másképpen nem lehet megőrizni és kormányozni, mint úgy, hogy mindkét császár kegyét elnyerjük. Az egyik császárt engedelmességgel, a másikot pedig adományokkal és behódolással megnyerve magunknak, a tartomány a külső ellenségtől a lehető legbiztonságosabban és nyugodtabban, minden veszélytől sértetlen maradjon.
Báthori István eleget tett mindkét császár, azaz a szultán és a német-római császár egyúttal magyar király Habsburg Miksa kívánságának. Úgy egyensúlyozott, hogy közben ő maradt Erdély élén vajdai címmel egészen 1576-ig, megválasztották lengyel királyát 1575. decemberében.
Amikor a nemzetközi politikában fölvetődik az, hogy esetleg Báthori István lengyel király is lehetne, milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy az erdélyi viszonyokat biztosítottan hagyja hátra, illetve befolyásolja.
Beszélnünk kell testvérei közül kiemelten Báthori Kristófról. Csodálatos ember lehetett. Bátyja volt az egyik bátyja Báthori Istvánnak, és amikor szóba került, hogy a lengyel királyságot Báthori István megszerzi, majd eltávozik Lengyelországba, már ekkor talán gondolkodott arról, hogy maga helyett vajdai címmel hagyta Erdélyben Báthori Kristófot. Azért is bízhatott meg Kristóf bátyjában, mert ő a megelőző évtizedekben, mint diplomata, szintén rendkívül tehetséges, képzett európai országokat bejárt, Franciaországban követségben járt, franciául, németül és még több nyelven beszélt. beszél politikussá emelkedett, és a két testvér között különösen bizalmi lehetett a kapcsolat, ugyanis amikor végül aztán Báthory István Lengyelországba távozott, teljes felhatalmazással, ugyanolyan autoritással kapja meg Báthory Kristóf az Erdély fölötti hatalmat, mint Báthory István Kristóf. Kvázi helyettesítette, de szinte a fejedelmi jogköröket is gyakorolta, például nemességet adományozhatott, birtokot adományozott. Bizonyosan állíthatjuk, hogy egy szoros bizalmi kapcsolat volt a két testvér között.
Erdélynek mennyiben vált ez javára? Sikerült-e azt a fajta fejlődést, belső stabilitást Báthory Kristófnak is megteremteni, amelyet Báthory István igyekezett?
Én úgy látom, hogy igen, noha levélváltás révén, üzenetek révén sok időbe telt a kapcsolattartás. Azt is meg kell említenünk, hogy Báthory István Krakóban is létrehozott egy erdélyi kancelláriát, tehát azért a legfelső szintű kormányzás hatalmát nem adta ki a kezei közül, de amikor meghalt testvére Kristóf 1581-ben, akkor egy háromtagú kormányzó tanácsot nevezett ki Erdély élére, Báthory István, és azt látjuk, hogy ami Kristóf élt, akkor problémamentesebb volt az erdélyi országrész, erdélyi fejedelemség kormányzása, sokkal több probléma adódott a hármas kormányzó tanács idején.
Aminek az volt a feladata, hogy egy újabb Báthory rokont, Báthory Zsigmondot, aki talán még 10 éves sem volt, akkor segítsen.
Igen, Báthory Kristóf fia volt Zsigmond, mivel Báthory Istvánnak nem volt utóda, testvérének a fiát szánta az erdélyi trónra. Az volt a feladata ennek a kormányzó tanácsnak, hogy őt felkészítsék és uralkodóvá neveljék.
A legjobb megoldás volt?
Nem volt a legjobb megoldás, de ez valóban egy másik beszélgetés témája lehetne. De annyit még mondjunk el, hogy Báthory Istvánnak ezzel megvolt a dinasztia alapítás.
És ez sikeres volt.
És ez viszont sikeres volt, hiszen a somlyai bátoriak, egy egész korszakot neveztünk el róluk Erdély történetében, Báthory Gáborral bezárólag 1613-ig, noha voltak közben más fejedelmek is, Rákóczi Zsigmond, Bocska István, de mégiscsak ezt az egész korszakot a bátoriak korának nevezzük, és összességében a dinasztia, ha nem is vethetők össze magasrangú európai uralkodói dinasztiákkal, de Kelet-Európában és a mi régiónkban mindenképpen a legnagyobb hírnévre és rangra szert tett családdá váltak.
Uborni Teréz történész.
1575. decemberében megválasztották lengyel királyát, és a következő év 76 tavaszán hagyta el Erdélyt, egyébként már soha nem tért haza, Krakkóba helyezte át székhelyét, és 1576. május 1-én történt meg Krakkóban, a Wawelben a megkoronázása lengyel királyjá, és el kellett teljen néhány esztendő 76-ot követően, hogy sikerüljön biztosítani a lengyel királyságát.
De ez már egy másik történet.
Így van, ez már egy másik, egy nagyon sikeres történet, és Báthory tehát, mint erdélyi fejedelem is, mint lengyel király, számunkra is egy rendkívül kiemelkedő történelmi személyiség, és úgy tudom, hogy Lengyelországban is az egyik legnagyszerűbb királyukként tartják számon.
Somlyai Báthory István erdélyi fejedelem lengyel király kivételes pályájának Erdélyhez kötődő szakaszáról hallottak. A műsor munkatársa volt Kovács Judit.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Néhány másodperc múlva a Kossuth Rádió hírműsora következik.